rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 26. rendhagyó amatőr órában köszöntöm a hallgatót. Szokásunk a feltűnő adás cím, íme második békés átmenet már Kínában is. Ez a mai adás zanzája, Európának is érdekes kulcsmondata. Tehát ma Kínáról lesz szó. Kockázatos választás ez ott, nálunk, ahol aranyigazság volt, extra hungarium non est vita, annyi, mint Magyarországon kívül nincs is élet. Két itthoni életkép indokolhatja, hogy nekünk is nyitni érdemes. Az első, gyors éttermi csevegés. Ha a földön minden ötödik ember kínai, és mi 8-an vagyunk, ki közülünk a kínai? Én felelő a bájos kínai felszolgáló lány. Nyeltünk. Második, sztereotípia, azaz csúnya nagy közhely, hogy a kínai áru olcsó, de silány. Mind több az ellenpélda. Mondok egyet, uszodai öltöző, feltűnő férfi alsónemű, a gazdája dicséri, ez potencia erősítő kínai innováció. Csak hozzáteszi, 1,5 milliárd kínai férfi van, hát ugyan mitől volt a dolog? Persze mi nevetünk, másnap a tulajdonos behozza a termékistert ismertetőt, pici idézet, intelligens kontroll és masszás funkció, illik a férfiasság forradalmát hozó trendbe. És a dolog működik. Ez már nem koppintás, nem a hármat egyért százasnak, egy 100 forinti hármat adnak együtt, olyan is van persze. Nagy ellentmondások, országon belül különbségek is tapasztalhatók. Kínai tárgyú filmben láttam, a nagyvárostól távol úgy vasalták a ruhát, hogy a vizes rongy helyett ráköptek a textilre. Ellenben napi hír, tegnap előtti, több Audi fogy Kínában, mint a németeknél. A fejlődés tehát nem a semmiből jött. Néhány idézet következik. Az 1967. évi kiadású nemzetközi almanachban ez olvasható. Lakosságszám 750 millió fő. Időszámítás előtt 2002-5 az első történelmek bizonyítható kínai államszervezet megalakulása a Huanghó medencéjében. Azután időszámítás előtt 246-tól, itt visszafelé számon 210, Qianxi Huangti, az első kínai császár egyesíti a kisebb államokat, és megépíti a nagy falat a hunok ellen. Azóta se heverte ki ezt hunnia, ez az én megjegyzésem. A forradalom előtt a lakosság 80%-a, falunak 90% írástudatlan volt. 1961-ben már a felnőtt lakosság 15%-a számított csak analfabétának. Az 1992-es kiadású Larus már 1,1 milliárd fő lakosság számot ír, és azt ír, hogy évente 10-15 millió a természetes szaporodás, és hogy a lakosság 90%-a a terület egyharmadán él. Tehát vannak kies, lakatlan részek, és van elképesztő népsűrűség. A Cambridge enciklopédiában 11 nára utaló szócikket találtam, de köztük van például a pekingi pincse, a kínai pincse, a pekingéze nevű kiskutya, de a kínai jogra még csak utalás sem található. És akkor egy közeli kínai aktualitás volt, Kína jelentőségét, büszkeségét, gazdagságát a nemrég ott megrendezett nyári olimpiai is fényesítette. A magunk olimpiai részvétele már kevésbé volt fényes, emlékszünk rá. Hajlamosak vagyunk itt Európa közepén arra, hogy valami idegen, távoli, érdektelen jelenségként tekintsünk Ázsia minden tekintetben jogos szuperhatalmára. Jogos, mondom, de megvilágosodni igazán április közepén Szolnokon sikerült nekem. A Versegi Gimnázium öreg diákjaként, a GIMI, 180. jubileumi ünnepén hallgattam egy előadást, amely megfogott és rádiós műsorra inspirált. Érdekes, nagyvonalú, tanulságos és tovább gondolásra ösztönző előadást mondott a Zömmel középiskolás hallgatóságnak dr. Bóka János, ifjú szegedi egyetemi oktató. Jogász kollégaként köszöntelek a stúdióban. Szervusz János, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Bóka kollega látható a webkamerán, én is gyorsan oda pillantok, én meg behúzott nyakkal csak tercelek, ez így van ennyien. Negyedik alkalom, hogy tehetséges fiatal kollégát itt üdvözlök, módot adva neki a tudása megmutatására. Ez történik tehát itt is, most is. Kezdjük a szokásos bemutatással. Dr. Bóka János krisztusi korú fiatal házas jogász szakember. Tanult az Egyesült Államokban, tanulmányi versenyeken is elismert diákja volt a Szolnoki Versegi Gimnáziumnak, később Brüsszelben és Szegeden szerzett diplomát, dolgozott az Európai Unió parlamentjének szakértőjeként, politikai, jogi tanácsadás, sajtókapcsolat, titkári és irodavezetői tevékenység volt a dolga. Ma a régi közös egyetemünk a Szegedi Jogi Kar oktatója, egyben az összehasonlító jog kutatója is. Szenvedélyes sportrajongó, keserűnök legutóbb a szolnoki olaj kosárlabda csapat megérdemelt vereségei után láttam, ugye két vereség volt már.
Igen, nem úgy, na, indult, nem, úgy, nem úgy indult, nem úgy indult a döntő számunkra, hogy szeretnénk, de még semmi sincsen veszve, 0-2-ről szép felállni.
Innen fogok neked is egy biztatást mondani, a csapat irányítás az erősséged, erre szurkolóként a rájátszás tovább részében még alkalmad lesz. Publikációi nem kezdő írástudót jelölnek, és nem csupán a jogot a joggal való magyarázat adja az írásokat, ma tehát Kínáról értekezünk, keresve az eltéréseket, az azonosságokat és a mindezek miértjét. Mégpedig a jog szempontjából, kolléga úr, nyitó kérdés, mindjárt indul a vizsgőszak. Mit dolgozol, vizsgáztatsz-e már, mi újság a Szegedi Jogi Karon?
A jogi karon a jövő héten kezdődik a vizsgaidőszak, a hallgatók már gondolom nagyon várják. A szokásos oktatási tevékenységeim mellett azonban konferenciákra is készülök. Június elején Debrecenben és Pécsen lesz konferencia fellépésem, természetesen kínai témában, a kínai szerződési
milyen
jogról.
Milyen nyelven? És milyen írásjelekkel?
Magyarul fogok beszélni arról, hogy milyen a kínai szerződési jog alapelvi szinten, illetve a kínai választott bíróságról, választott bírósági rendszer.
Utóbbira még visszatérünk, mert mindjárt egy nagyon fontos pont, tanulság nekünk, nem csak Kína tanulhat az európai jogtól, hanem mi is rengeteget az ottani mediációs, békéltető és választott bírósági megoldásokból. Műsorunk bruttó 60 perce, ez nettó 43, négy részből áll, mindjárt az első közszolgálati és kereskedelmi szünet következik, ám előtte még egy-két gyors kérdés, hasonló gyors választ remélve. Mondom az állomásokat, Amerika, Brüsszel, Szolnok, Szeged, ezek voltak a fő állomások az életedben. Miért éppen Kínát választottad kutatási területként, és te választottad, vagy ő választott ki téged, vagy adták a témát?
Nem adták a témát, úgy mondanám, hogy egymást választottuk. Ez mindig nehéz kérdés kutató és kutatási terület.
Hol történt a választás?
Brüsszelben találkoztunk szembe egymással, és Brüsszelben a parlamenti tevékenységem során Kína annyira domináns szerepet töltött be, hogy ki sem tudtuk volna kerülni egymást, még akkor sem, ha akartuk volna.
Nagyszerű. Miért érdekes Kínának Európa, és Európának Kína? Miért érdekes nekünk Magyarország mindez? Erről fogunk beszélni körülbelül 40 percen. Tehát arról, hogy mennyire és miért fontos nekünk Kína, és fordítva, itt egy nagyon gyenge régi vicc jutott eszembe. Kínába jár egy magyar delegáció, ottaniak megkérdezik, hogy hányan vannak maguk magyarok? 10 millió fő. És melyik szállodánkba szálltak meg?
Úgy gondolom, hogy volt egy időszak, amikor Kína és Magyarország kölcsönösen érdekes volt egymásnak, ma már nem ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy 90-es évek elejéig Magyarország érdekesebb volt Kínának, mint Kína Magyarországnak. A 90-es évek elejétől Kína már érdekesebb Magyarországnak. Úgy gondolom, hogy onnantól kezdve, mint állam és társadalom irányítási modell elveszítettük a jelentőségünket Kína számára, viszont egyre több minden tanulnivalónk van tőlük, akár a jog, akár a gazdaság szervezési irányítás terén is.
Mondd, János, lehetne Magyarország Kínának európai logisztikai központ?
Lehet.
Van ilyen dolog, tehát jó, van ilyen törekvés, kár megpróbálni, van ebbe perspektíva, vagy nem vagyunk mi annyira fontosak?
Én úgy gondolom, hogy vannak helyzeti előnyei Magyarországnak, amit hiba lenne nem kiaknázni, de nem szabad tévedésekbe esnünk a tekintetben, hogy ez egy aszimmetrikus viszony, és a kínaiak iseként kezelik.
Igen, most rövid közszolgálati és kereskedelmi szünetet tartunk, de aztán folytatódik a rakott dr. Bóka Jánossal és kínai jogi érdekességekkel, összefüggésekkel.
Rakott.
folytatódik a rakott dr. Bóka Jánossal és kínai jogi érdekességekkel. 5 kiragadott tényezőt mondanék ABC sorrendben, és akkor kérem, hogy reagálj ezekre majd. Az A. Világgazdaság és azon belül pénzpolitikai súly Kínánál. B. A tervgazdaságot megejtő piacgazdasági rugalmasság. C. Nem európai karakterű politikai szisztéma, sajátos, talán félig nyitott demokráciával. D. Ugyanakkor ortodox, pártállami hatalmi és jogi berendezkedés. E. Mégis erős stabilitás az előbbieknek a eredőjeként. Igazak ezek a jellemzők? És hogyha jobbár igen, akkor hogyan adják? Miként jelentik meg Kína sikerességét? Mi Kína sikerének titka van, titka János?
Szerintem a sikertitka Kína esetében nagyon egyszerű, a fokozatos gazdasági nyitás, az olcsó munkaerő és a rugalmas szabályozási környezet, ami jelenleg még nagyon sok területen a szabályozás hiányát jelenti, például a munkaviszony területén, ahol a vállalatoknak olyan fajta rugalmas lehetőségeik vannak a munkavállalókkal szemben, ami Európában hallatlan lenne. Úgy gondolom, hogy az a feltételezés, hogy, vagy az a közhit, ami Magyarországon is egyre gyakrabban kezd felmerülni, hogy a korlátozott demokrácia az segíti a gazdasági fejlődést, szerintem ez nem igaz. Ez abból a szempontból lehet hasznos, hogyha nagy központi beruházásokat kell megvalósítani, például olimpia, világkiállítás, repülőtér vagy metróépítés. Ezek nyilván egy autoriter rendszerben gyorsabban és könnyebben megvalósíthatóak, de úgy gondolom, hogy nem ez feltétlenül a gazdasági fejlődésnek a záloga. Sok esetben persze hasznos lehet, mondok egy példát. Igen. Pekingben január 1-től bevezették a gépjármű rendszámtábla lottót. Ez azt jelenti, hogy nem kap bárki pekingi rendszámtáblát, aki ezt igényli, hanem maximálják a rendszámtáblák kiadható számát, ezt idén 200 ezerben tették meg, és a jogosultak jelentkezhetnek a sorsolásra, és a jelentkezők között fogják kisorsolni azt a 200 ezer rendszámtáblát, amit az idén forgalomba lehet helyezni, miközben tavaly a Pekingben forgalomba helyezett gépocsik száma az 500 ezeret is meghaladta. Viszont valamivel kompenzálni kell a gépjármű használókat, ez nyilván a tömegközlekedésnek a fejlesztése lehet. Ezzel a bejelentéssel egy időben Pekingben átadtak 5 új metróvonalat. Ez nyilvánvalóan nem ilyen gyorsasággal és nem ilyen hatékonysággal lenne megvalósítható egy olyan társadalmi berendezkedésben, ahol az államnak a gazdasági súlya és befolyása lényegesen kisebb. A másik a stabilitás. A kínai stabilitással kapcsolatban is van egy érdekes tévképzet Európa szerte, ami a stabilitást a mozdulatlansággal azonosítja. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy Kínában a társadalom az egyáltalán nem mozdulatlan. Óriási feszültségek találhatók a társadalomban, mind regionális, mind társadalmi szempontból, a fejlett partvidék és az elmaradott belső rétegek, a több millió milliárdos és a nincstelenek között. És az a fajta viszonylagos stabilitás, ami Kínát jellemzi, az ezeknek a társadalmi feszültségeknek az eredőjeként jelentkezik, nem pedig az a helyzet, hogy Kínában egyáltalán nincsenek feszültségek.
Igen, ezekről később majd beszélünk. Olvastam tőled olyan problémákról, mint terrorizmus, nemzetiségi kérdés. Ezekre egy későbbi időpontban visszatérünk még az adás során, és akkor mindjárt átkötünk a jogvilágába. Egyáltalán paragrafusokból áll a kínai jogrend. Szóval az a kérdés, hogy a jog által vagy jog ellen sikeres Kína?
Erre van egy hosszú és egy rövid válaszom.
A
rövid válaszom az, hogy a kínai jognak igazából semmekkora szerepe nincsen a kínai sikerben. Hogyha sarkosan szeretnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a kínai gazdasági sikerek a kínai jogrendszer ellenében valósultak meg. Ha kicsit komolyabban foglalkozunk a kérdésre, akkor azt kell mondanom, hogy a kínai jogrendszer a kínai társadalmi fejlődés sebességével nehezen tart lépést, és főleg az igazságszolgáltatási szervezetnek vannak olyan hiányosságai, amik szinte megdöbbentőek. A szokásos példám, hogy tudják a hallgatók hova helyezni ezt a dolgot, a kínai magánjogi ítéleteknek, tehát mondjuk a szerződéses jogvitákkal kapcsolatos ítéleteknek a végrehajtása 50%-os sikerességű. Ez azt jelenti,
vagy igen, vagy nem. Mert ez majdnem ugyanaz.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki a kínai népi bíróságokra bízza a szerződéses követelésének az érvényesítését, legyen szó mondjuk milliós vagy milliárdos összegekről, akkor a bírósági ítélet számára nem egy bianco csekket jelent, hanem egy tétet, amit föltehet vagy a vörösre, vagy a feketére, és a rulett majd eldönti, hogy valójában sikerül-e ezt érvényesíteni.
Megörülnénk tőle. Jó, nem mintha nálunk a szerződés a fegyelem rendben volna, de de Európában nem ez a szokás.
A végrehajtási rendszer
igen.
Komoly strukturális hiányosságokkal küzd Kínában.
Írásaidban arról is van szó, hogy Kínában a régiók, az egyes tartományok igen nagyfokú önállósággal rendelkeznek. Egy centralizált rendszerben mi ennek a magyarázata, túl nagy méret? Tehát hogyan látod azt a önállóságot, ami a régiókban, tartományokban, vagy egyes Kínán belül területeknél tapasztalható?
Kína az összehasonlító jogász számára valóságos paradicsom, ugyanis rögtön azzal kell kezdeni, hogy nem egy, hanem legalább három jogrendszer, hogyha a tajvani problémát zárójelbe helyezzük, akkor azt kell mondanunk, hogy Hongkong, Makó és a központi Kína egymástól független jogrendszert alkotnak. És sokkal függetlenebb jogrendszert, mint mondjuk akár az Egyesült Államokban a tagállami bíróságok, vagy mondjuk Kanadában a tartományi bíróságok, mert a hongkongi bíróságoktól nincsen fellebbezés a pekingi legfelsőbb népi bírósághoz, egy teljesen izolált jogrendszert képez a hongkongi jogrendszer.
Belsőleg teljes, csak független a központi államtól.
Így igaz.
Angolszász jellegű egyébként?
Igen, a hongkongi jogrendszerben egyértelműen angolszász hatások dominálnak, Makó jogrendszerében pedig volt portugál gyarmat, a kontinentális jog, annak is a portugál verziója érvényesül még most is.
Zseniális dolog lehet ott jogi kutatónak összehasonlók lenni,
igen,
nem?
Igen, és hát mondok egy konkrét példát. A szerződések ugye általában úgy szoktak létrejönni, hogy az egyik fél tesz egy ajánlatot, a másik fél pedig azt vagy elfogadja, vagy nem. Az a kérdés ilyenkor gyakran fölmerül, hogy az ajánlat visszavonható-e, és ha igen, mikor és milyen feltételekkel. Itt a három jogrendszer három egymástól eltérő megoldást alkalmaz, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hol akar szerződést kötni. Ugye a Hongkongban az angolszász megoldás érvényesül, vagyis az ajánlat az bármikor visszavonható, még akkor is, hogyha az ajánlat elfogadására határidőt tűz, vagy akkor is, hogyha a visszavonást kifejezetten kizárja. A központi kínai jogrendszer szerint az ajánlat is visszavonható egészen addig, amíg a másik fél el nem fogadta, kivéve, hogyha az elfogadásra határidőt tűz, mert akkor a határidőig nem vonható vissza.
Világos.
A portugál és a Makóban érvényesülő portugál megoldás pedig az, hogy az ajánlat akkor sem vonható vissza, hogyha nem tűz határidőt, mert az ajánlatot köteles a fél fenntartani mindaddig, amíg annak elfogadását a másik féltől észszerű időn belül várhatta.
Bizony, magyar polgári jog ajánlói kötöttségi fogalmát intézményesíti.
Intézmény, így van. Ez az, ami központi Kínában nem ebben a formában, Hongkongban pedig egyáltalán nem érvényes.
Tehát a nemzetközi magánjog szakértőnek nagyon vigyázni kell, hogy milyen szerződést írnak alá, mert oltári karaván lehet belőle.
Így van. Bizonyos esetekben még a tartományok között is hasonló különbségek vannak, de a tartományi különbségek inkább a tartományi kormányzat mozgásteréből erednek. Itt is mondok egy példát. Uh-huh. A minimálbér intézményét Kínában az 1990-es évek elején vezették be. Azonban
mennyi az körülbelül most, hogy magyar tézre átszámítva?
Ez tartomány függő, pontosan ez a lényege a dolognak. A tartományok dönthették el, hogy bevezetik-e, ha igen, mikor, és ha bevezetik, mennyi és milyen szisztéma szerint jár. Például Shanghajban 93-ban vezették be a minimálbért, a jelenlegi összeg ott 1270 yuan körül alakul, ez mondjuk 120 euró. Átszámít, a szegényebb területeken viszont a 750 yuan sem éri el, tehát ez 75 eurós
jelentős különbségek
tapasztalhatók, igen.
Igen. Szünet előtt még egy érdekes kérdés. Kína a világkereskedelem nagyon fontos tényezője. Kereskedik mindenkivel. Ezekben tehát Európával, Ázsiával, Ázsia más részével, Amerikával a kapcsolatokban milyen joghonos? Tehát Kína tudja a hegemóniát érvényesíteni, vagy meg kell hajolni jogilag is más országok jogrendszere előtt? Mit látsz?
Én úgy látom, hogy egyelőre nem tudja, és nem is akarja, nem áll szándékában, nem azt a megoldást követi, amit valamikor az európai gyarmatosítók, hogy a zászlóval együtt a jogot is vitték az idegen területekre, és nagyon érzékenyen él benne a 19. század végének, 20. század elejének az időszaka, amikor a külföldi hatalmak kényszerítették rá a jogukat Kínára, ezért a saját területén érthetően igyekszik a külföldi jog hatását megakadályozni, de nem törekszik arra, hogy a külföldi partnerei feltétlenül a kínai jog szerint szerződjenek velük. Bizonyos esetekben nyilván, amikor a szuverenitással kapcsolatos kérdések merülnek
akkor
fel, ez kecmez, szempont,
persze.
Akkor nincs kecmez, de egyébként a tiszta kereskedelmi viszonyokban nagy rugalmasságot tanult.
Igen, szünet előtt még két gyors kérdés tőled idézek. Továbbra is szükséges rossz Kínában a jog. Másik, változás, állandóság, sajátos keveréke. E két összefüggés hogy néz ki, mondaná esetleg példát?
Kínában a az állampolgároknak a joggal kapcsolatosan igazából kafkai élményeik vannak. Ez azt jelenti, hogy persze egy perben vannak per nyertesek és per vesztesek, de igazából mindenki rosszul jár, és ezért ahol csak lehet az igazságszolgáltatást igyekeznek elkerülni.
Miközben jogviták vannak?
Jogviták vannak, de azt lehetőség szerint békéltetéssel, közvetítéssel vagy választott bíróság útján igyekeznek rendezni. A népi bíróság...
Sikerrel, zömmel azért?
Zömmel igen. Zömmel igen, elsősorban azért, mert fontosabb a jó társadalmi kapcsolat megőrzése, az arc megőrzése, mint az, hogy valaki egy jogvitából győztesen kerüljön ki.
Ez nagyon érdekes. Most szerintem tartunk egy rövid szünetet, látunk Katalint már jól olvasó a stúdió részben, tehát a rakott most egy picit pihen, szünetet tartunk, hírek jönnek, utána jön vissza a rakott, folytatódik Bóka Jánossal és kínai jogi érdekességekkel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És dr. Bóka János szegedi jogtanár, a téma pedig Kína, a kínai jog, európai összehasonlítás. Szünet előtt ott tartottunk, hogy a kínai igazságszolgáltatásban. Vannak olyan megoldások, amik számunkra is érdekesek, ígéretesek lehetnek, nem is lehet, nem kell azt mondani, hogy semmi nincs velük, hát választott bíróság elvileg nálunk is van, népi bíróság nálunk nincs. Itt egy kérdés van, és aztán szeretnék tőled példákat hallani. Nagyon vad gondolat az, hogy a holisztikus, tehát a nem problémaközpontú gondolkodásmód a jogban is jelen van, mert Kínában egyébként jelen van. És milyen közvetítő megoldások, mediációs formák vannak, mondaná néhány példát, és túl azon, amit szünet előtt mondta.
Ez egy nagyon érdekes megközelítés, és úgy gondolom, hogy a joggal kapcsolatban is van értelme a holisztikus megoldási módokról beszélni. A kínaiak számára, ha egyáltalán ilyen általánosításnak van értelme, nem az egyes jogvita eldöntése, ami érdekes, hanem a partnerek közötti kapcsolat zavartalanságának a helyreállítása, a kapcsolat, a hosszú távú kapcsolatnak a megőrzése. És ebből a szempontból nem biztos, hogy az egyébként jogos igényhez való ragaszkodás a legjobb megoldás, mint ahogy az sem biztos, hogy egy jogos igényel szemben feltétlenül ellenállást kell tanúsítani, csak azért, mert nem biztos, hogy azt egy bíróság vagy egy közvetítő adott esetben.
Ilyet tapasztalták Kínában is? Tehát, mert ez borzasztó érdekes, és Európában teljesen más. Itt az utolsó töltényig lőnek és harcolnak, már mindenük ráment és még mindig küzdenek. A kínai gondolkodás teljesen más lehet. Tehát mondaná a személyes tapasztalatot, ami ennek a megoldás központú gondolkodásnak a példája.
Igen, vannak ilyen megoldások, bár ezekben a megoldásokban általában az mi európai standardjaink szerint a kínai fél az, amelyik előnyösebben jön ki a konfliktusból. Ugye általános probléma Kína és a Kínán kívüli világ összefüggésében a szellemi tulajdonnak a védelme.
Úgy van.
Ugye tudjuk azt, hogy az innováció központja egyelőre még nem Kína, bár szeretnének azok lenni, de
és néhány területen már ígéretesen fejlődnek
így,
is, úgy
így
van.
Igaz, néhány területen valóban innovatívnak tekinthetők, de az esetek jó részében nem ez a helyzet.
Igen.
Ilyenkor általában az szokott történni, hogy a piacra bevonuló európai cégnek a technológiát villámgyorsan lemásolják, és saját néven piacra dobják, amivel szemben a külföldi cégek ma még Kínában nem tudnak hatékonyan fellépni.
Ez így van. Őrjöngés is van őrjöngés, Európában. A nagyok előtt a nagy divatmárkák megőrülnek attól, amit tapasztalnak. Meg látjuk itt is a ilyen-olyan piacon, hogy megjelennek dolgok erősen hamisítva vacakáron, rossz minőségben.
És ami ebből a jogvitából általában kiszokott sülni, az, hogy az a cég, amelyik a technológiát lemásolta, megkeresi a technológia előállító cégét, hogy szeretne az ő kínai képviselője lenni.
Igen.
Vagyis tulajdonképpen legalizálni azt az illegális helyzetet, ami egyébként fennáll. Az európai vagy az amerikai cég ilyenkor két dolgot tehet, vagy lövészárok harcot folytat azzal a céggel, amelyik a technológiát már egyébként megszerezte Kínában, értékesíti.
Próbál neki visszavágni, ahol tud.
Ahol tud, vagy igen, pedig elfogadja ezt a helyzetet, és kölcsönösen elfogadható anyagi terminusok mellett megállapodni a céggel a közvetítői tevékenység, képviseleti tevékenységről. Egy ilyen megoldás valószínűleg jobban megfelelne a kínai szemléletnek, mint az európai szemléletnek.
Értem. Teljesen világos. Egy kicsit ha szólna még népi bíróságról. Említette ezt a fogalmat. Mitől népi ez, és mi a tanulsága számunkra, ha van ilyen?
A népi bíróságok elnevezésében népi egész egyszerűen arra utal, hogy annak idején, amikor a kínai kommunista párt és a Kuomintang polgárháborút folytatott egymással, a kínai kommunista párt által létrehozott állami szervezetek mindegyike a népi jelzőt viselte. Ebben az összefüggésben a népi bíróságnak pusztán annyi a jelentősége, hogy ezeket a kínai kommunista párt, illetve hát a kínai népköztársaság működteti.
Tartja markába.
Tartja markába. Aha. Ami érdekes az az, hogy egyáltalán vannak ilyen népi bíróságok. A hagyományos konfucianista világszemlélet szerint egy jól kormányzott államban igazából sem jogra, sem bíróságokra nincsen szükség, mert azok, akik az állam irányítást ellátják, azok az erkölcsi példamutatásukkal a tömegeket az erényes viselkedés útjára terelik.
Jaj, de ugye szép! Most ha kiszúrnék velük, ezt ismételt meg még egyszer, mert a hallgató elolvad a gyönyörűségtől. Ez gyönyörű gondolat, csak hát egy problémákat teli világban.
Ez nehezen alkalmazható, és igazából a kulturális forradalom idején meg is próbálták egy gyakorlatilag bíróságok nélküli rendszer működtetését, hogy ez a 60-as évek közepétől a 70-es évek közepéig terjedő időszak, amikor az ügyészségeket teljes mértékben felszámolták, a bíróságokat pedig jó részt felszámolták, és igyekeztek közvetlen politikai iránymutatással, illetve népi ítélkezéssel a megfelelő magatartásra sarkallani az egyéneket. Hát ez anarchiához vezetett, ex-lex állapothoz vezetett, és ma már a kínaiaknak a jog nélküli társadalomról nem a konfucianista ideális társadalom teszük be, hanem a kulturális forradalomnak az anarchiája. Ezért mondhatjuk azt, hogy a jog pozíciói ma Kínában erősebbek, mint a kulturális forradalom erőt voltak.
De van hova fejlődni. Így van. Olvasom nálad, hogy 1999-ben a kínai alkotmánymódosítás felvette a jogállam fogalmát. Hogyan jogállam Kína? Mit gondolsz erről? Európai szemmel szinte nevetünk rajta. Kutatói szemmel nem biztos, hogy nevetni kéne. Hogy látod?
Nem, egyáltalán nem kell ezen nevetni. Először is, mert hogy mi sem tudjuk pontosan, hogy mi az a jogállam. Ugye valószínűleg, ha szembe jönne az utcán, valószínűleg nem ismernénk fel. A jogállamra én kétféle megközelítést látok. Ennek van egy kis mellékzőngéje a mai Magyarország vonatkozásában is, de hát a hallgatókra bízom ennek az értelmezését. Ugye a jogállam fogalmának van egy szigorú felfogása, ahol a jog a politikai akaratnak a korlátja.
Így van. A törvény vagyis, uralma, ami fölött áll a politikának is.
Így van. Vagyis a politikai
korlát,
a politikai hatalom nem tehet meg mindent, mert a jog módosítása, vagy a jog átalakítása az egy jogállami rendszerben kizárólag politikai célok elérésére nem alkalmazható.
Van a jogállam. Áthallás Magyarország számára, pont a szerkesztő megjegyzése. Ellenben Kínában.
Van egy a jogállamnak persze egy másik felfogása is, ahol a jog nem a hatalomgyakorlás korlátja, hanem a hatalomgyakorlás eszköze.
Igen.
Vagyis nem közvetlen politikai utasítások, hanem a jogrendszer révén érvényesíti a politikai hatalom az elképzeléseit. És úgy gondolom, hogy bizonyos területeken a kínai jogrendszer már ebből a szempontból jogállamnak tekinthető. Például a szerződési jog, a politikai nem szenzitív területeken már ilyen. Természetesen vannak olyan területek, ahol a kínai jogrendszernek a jelenlegi működése még ennek a viszonylag laza feltételnek sem felel meg.
Büntetőjog, közigazgatás, jog, írott problémás területekként mondanál egy-egy példát innen?
Igen, hát természetesen lehetne rémtörténeteket sorolni a büntetőjogból és a közigazgatási jogból.
Halálbüntetésekkel a tetején?
Igen. A büntetőjoggal kapcsolatban abból kell kiindulni, hogy a bírósági büntető igazságszolgáltatás csak a jéghegynek a csúcsa. Van egy jogintézmény Kínában, a javítónevelő munka, ami hát igazából szabadságvesztésre...
Gulágszerű, bocs.
Hát, gulágnak nem mondanám, de mindenképpen ilyen munkatáborszerűség.
Hatékony? Innen nézve igen, nem, onnan
innen,
nézve?
Innen nézve nem, onnan nézve abból a szempontból hatékony, hogy a kínai felfogás számára ez az hallatlan dolog lenne, hogy valakit bezárnak egy börtönbe valamilyen bűncselekmény miatt, és ott még csak nem is dolgozik.
Igen.
Tehát értelmetlen valakit bezárni egy szobába. A javítónevelő munka viszont rendőrségi szankció, vagyis a rendőrség saját hatáskörben alkalmazhatja maximum 3 évig, igen. És az illetőt egy ilyen javítónevelő komplexumba zárhatnak 3 évre, anélkül, hogy az ügye egyáltalán bíróság elé kerülne. A közigazgatási bíráskodás esetében pedig az az érdekes, hogy ugye 89 előtt egyáltalán nem létezett ez, itt ugye a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatáról van szó, állami kártérítés jogsértéssel elkövetett károkért pedig 94 óta van papíron Kínában.
Igen.
Viszont közigazgatási per Kínában kevesebb indul szám szerint, mint Magyarországon egy évben, és a felek által, tehát a közigazgatási perben bejutott kereseteknek a felét a bíróság döntéshozatala előtt a keresetindító visszavonja.
Miért?
Általában azért, mert sikerül valamilyen megállapodásra jutnia azzal a közigazgatási szervvel, amelynek a határozatát a bíróságon megtámadta.
Ez nagyon érdekes.
De az esetek jó részében ilyen határozat nem születik, vagy ilyen megállapodás nem születik, tehát csak elképzeléseink vannak arról, hogy milyen hatásra született a félnek az a döntése, hogy a keresetét visszavonja.
Nagyon érdekes. Említetted írásodban azt is, hogy vannak szenzitív ügyek, ahol a bíróság egyfajta túlélési taktikát alkalmaz. Mire gondolsz?
A szenzitív ügyek határesetet képeznek a standard ügyek, tehát a hétköznapi rutinügyek.
Egy lopás, egy közlekedési hiányzás, egy lopás, egy verekedés.
Egy standard ügynek számít, a bíróságon kívüli befolyásolás ezekben az ügyekben kifejezetten ritka. És vannak a kifejezetten politikai ügyek, például a szeparatista törekvések, vagy a kínai
amit
államnak...
Amit terrorizmusnak mondanak.
Terrorizmus, a kínai állam fennhatóságát megkérdőjelező vallási mozgalmak, például a Falun Gong. Ezek
ez most nagyon izgalmas, a héten megint nagy csata volt Egyesült Államok és Kína között a vallási szabadság dolgában.
Igen, itt a kínai felfogásban ez nem vallásszabadsági kérdés, hanem szuverenitás kérdés. Uh-huh. A kínai alkotmányban a vallásszabadsággal kapcsolatos passzus kifejezetten úgy szerepel, hogy a vallásszabadság gyakorlása a kínai állam szuverenitását nem sértheti. Ez persze nem a Falun Gongra volt kihegyezve annak idején, hanem a Római Katolikus Egyházra.
Igen.
Egyébként, ahol a Vatikánhoz fűződő lojalitást és a kínai államhoz fűződő lojalitást egyértelműen szembeállították.
Ám politikai hatalmi kérdésnek,
és nem vallásszabadság kérdésnek tekintik. Az egyértelmű politikai kérdésekben a bíróságnak nincsen mozgástere abban, hogy milyen ítélet születik, már önmagában az is politikai döntés, hogy egyáltalán kap-e szerepet a bíróság az ügy intézésében, vagy nem. Viszont van egy szürke zóna a két terület között, ahol keresetek érkeznek a bíróságra, de a bíróság rendkívül óvatos, mert nem tudja, hogy mikor mibe tenyerel bele.
Igen.
Például a csoportos elbocsátás az egyszerű munkaügyi kérdés, de ha a régiónak a társadalmi békéjét megbontja egy több ezres elbocsátás, az onnantól kezdve politikai kérdés.
Igen. Vagy és úgy is kezelik, úgy ítélik meg.
És úgy is kezelik.
Értem.
Vagy a fogyasztóvédelmi kérdések, azok általában standard kérdések.
Rossz minőségű termékekkel olvassuk, látjuk,
meggyullad a kezemben a hajszárító, akkor ez probléma. De abban az esetben, hogyha például egy gyermektápszer olyan adalékanyagot tartalmaz, ami a gyermekekre veszélyes, és ez nagyon sok esetben halált vagy megbetegedést okozhat.
Mint hogy történt
is. Innentől kezdve ez a társadalmi harmónia megbontására alkalmas, és politikai szinten kell kezelni.
És ilyenkor milyen ítéletek születhetnek? Mi az alternatíva a bíróság előtt?
A bíróság számára a legjobb alternatíva, hogyha nem kell ítéletet hozni a kérdésben, ez általában megúszza az ítéletet, ez általában a kivárásos taktikával működik. Ebben például a gyermektápszer ügyben a bíróságok a beérkezett keresettekkel több mint fél évig nem kezdtek semmit, igyekeztek kipuhatolni a politikai hatalom szándékát a tekintetben, hogy mi lenne a kívánatos döntés.
Igen, most ismét szünetet tartunk ebben a műsorban az utolsót, aztán jövünk vissza a rakodba dr. Bóka Jánossal és jogi érdekességekkel, és a szünet után a kínai korrupció természetével, mértékével foglalkozunk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bóka János, szegedi jogtanár. Szünet előtt a korrupciónál ragadtunk le. Kína, korrupció, aliterálhatnánk tovább. Mit tapasztalsz jogász szemmel? Európából nézve borzasztó korrupció van Kínában. Hogy látod ennek a tényét is, a irányát, amerre ez fejlődik, vagy működik?
Igen, Európában is persze létezik korrupció. Vannak korruptabb országok, kevésbé korrupt országok, de hogyha valakinek gyakorlati tapasztalata van az üzletkötésről, vagy az államigazgatásról Kelet-Ázsiában, itt nem csak Kínáról beszélek, hanem Kelet-Ázsiáról általában, néhány kivételtől eltekintve, a korrupció fogalmaz teljesen új értelmet nyer. Kínában a korrupció az rendszer szintű jelenség, vagyis egyénektől függetlenül érvényesül, még a bíróságokban is. Vannak példák arra, hogy korrupció miatt elítélt bírákat eltávolítottak a rendszerből, de hamarosan a rendszer ugyanúgy működött az eltávolított bírák
miatt. Végeztek ki korrupció miatt embert, és a rendszer
A rendszer ettől függetlenül működik.
Igen.
Az egyszerű kínaiaknak a népi bíróságokkal kapcsolatos alapvető élményük a korrupció, és a bizonyos esetekben az inkompetencia, ez utóbbi egyre kevésbé, de a korrupció továbbra is érvényes. Ugye lehet olyan történeteket hallani, én is hallottam sok ilyet, amikor a fél kap egy telefonhívást az ügyét elbíráló bírótól, és a bíró elmondja neki, hogy már megszületett az ügyében az ítélet, és ez az ítélet számára kedvező, azonban nagyon rossz és régi a számítógép, ezért nem tudja az ítéletet leírni, hogyha kapna esetleg egy új laptopot, akkor az írásba foglalás az néhány nap alatt megtörténne. Igen. Vagy az a történet, amikor a fél kapott egy telefonhívást a bírónőtől, aki szintén az ügyében eljár, ki azt mondta, hogy egy bevásárló központban van éppen, és hát otthon felejtette a pénztárcáját, ha esetleg kisegítené, akkor jó, azt nagyon, nagyon megköszönné. Nyilván a korrupciónak ez a fajta megnyilvánulása Európában ismeretlen.
Ez Kínában, de a 2-8 év, tehát ez masszív dolog.
Ez Európában nem
gyakorló,
de Kínában... Igen. De Kínában
igen. Kínában szinte mindennapos.
Szinte mindennaposnak tekinthető, annak ellenére, hogy valóban etikai kódexel és magatartás szabályokkal próbálják az igazságszolgáltatást helyes útra terelni, de amikor egy etikai kódexbe olyan rendelkezéseket kell beletenni, hogy a bíró bírói talárban ne látogasson karaoke bárokat, akkor tudjuk, hogy itt valami komoly problémával néz szembe az igazságszolgáltatás. A korrupcióval, tehát önmagában úgy tűnik, hogy az etikai kódexek szigorítása és néhány ember példás megbüntetése nem orvosolja ezt a problémát, amivel Kína jelenleg szembesül.
Kína és az emberi jogok. Sláger téma, politikai téma, hogy lát, borzasztó bonyolult téma. Milyen fő irányokat, alapvető megállapításokat látsz ebben te?
Ez egy politikailag rendkívül szenzitív kérdés. Kína minden felvetést, ami az emberi jogokkal kapcsolatos, politikai felvetésnek tekinti.
Dühösen visszautasítja.
Visszautasítja arra hivatkozva, hogy az európaiak vagy az észak-amerikaiak által követett emberi jogi standardok, azok egyáltalán nem univerzális emberi jogi standardok, és az emberi jogok felfogása Kínában alapvetően más, mint mondjuk Európában.
Vagy akár az ENSZ-ben.
Vagy akár bizonyos ENSZ dokumentumokban is, bár Kína állítása szerint az ENSZ dokumentumokkal foglalt nemzetközi kötelezettségének mindig eleget tesz.
Úgy van, világos.
Az más kérdés persze, hogy az, akit indokolás nélkül hosszú ideig fogva tartanak, vagy akit mondjuk a börtönben megkínoznak, ezeknek az embereknek általában nem tér el annyira a felfogása az emberi jogokról, mint ahogy azt a kínaiak szokták mondani, de tény, hogy társadalmilag is érvényesül az a tendencia, hogy nem teljesen ugyanazt gondoljuk az emberi jogokról Európában, mint igen. Kínában, és nem csak a kínai hatalom,
és nem csak
a kínai hatalom, hanem a közember is. Azok az értékek, amik európaiak számára értékek, kínaiak számára teljesen más, meg vagy részben más megítélés alá esnek. Például a személyi szabadság nyilván arra tekintette, hogy évezredeken keresztül a személyi szabadság, a mozgás szabadsága az nem volt olyan érték, amit az állampolgárok élvezhettek, ennek a megítélése nyilván Európában és Kínában más.
János, két, az időnk nagyon megy, és még maradt egy nagyon fontos téma. Nemzetiségek és Tibet. Kína szempontjából. Te hogy látod? A jogász szemével.
Én úgy gondolom, hogy Kína számára ez megint csak nem kifejezetten és nem elsősorban emberi jogi kérdés, hanem szuverenitás és közbiztonság közrendel kapcsolatos kérdés. Itt vallási és etnikai konfliktusok párosulnak emberi jogi problémákkal, és úgy gondolom, hogy ha én sommás kijelentéseket tennék arról, hogy Tibetben vagy a Xinjiang autonóm régióban mi a helyzet, és milyen...
Aztán igazságtalan lenne.
Ez igazságtalan lenne.
Tehát innen nem dolgunk megítélni, az más kérdés, hogy a jogi elemző azt vizsgálja.
Így igaz, és ez annyira szenzitív kérdés, hogy néhány mondatban...
Fejlődik, vagy romlik a helyzet? Hogy látod? Jogi szempontból.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen fejlődik.
Igen. Ez egy nagyon nehéz megoldás, kint is, bent is, mindenkinek.
Igen. Különösen most, amikor ugye a hatalmi átmenet előtt állunk, 2012-2013-ban valószínűleg egy ilyen hatalomátadási folyamat.
Ez nagyon fontos. A legmeglepőbb megállapítás az írásaidban ez volt. Megmondom őszintén, ezért is adtuk a műsornak a címet, hogy a második békés átmenet. Légy szíves, ezt fejts ki, mert nagyon komoly üzenet lehet ez Európának, vagy akár Magyarországnak is. Hogy van ez a második békés átmenet?
Ugye minden kínai harmóniával kapcsolatos közhellyel szemben az a helyzet, hogy Kínában gyakorlatilag békés hatalom átadás átvételre igazából egyetlen egy precedens van. Ez pedig az a precedens, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt az akkor Kínát vezető Chiang Zemin rendezett formában átadta a hatalmat Hu Jintao-nak, aki most kínai államelnök. Ezt megelőzően hatalom átadás, átvétel, polgárháborúval, forradalommal, vérontással, de legalábbis tömeges letartóztatással, elszigeteléssel és
évezredeken át?
Évezredeken át ezzel járt. Van már precedens arra, hogy ez rendezett formában mehet. A modern Kínának az egyik legnagyobb kihívása az, hogy ezt a hatalom átadás átvételt példásan levezényelje.
Öregek, fiatalok konfliktus ez, vagy sokkal mélyebb annál? Ez, öreg a kínai vezetés, amilyen tudom, vagy legalábbis 20 éve nagyon az volt.
Hát igen, már kínai szemmel is öregnek tekinthető, az újak kínai szemmel nézve fiatalabbak lesznek, nem lesznek nagyon fiatalak, de fiatalabbak lesznek, és itt természetesen arra is ügyelni kell, hogy minden régió, minden politikai irányzat és minden fajsúlyos politikai csoport megfelelő szerepet kapjon a kínai állam.
Ne legyen kirekesztett belőle.
Ne legyen kirekesztett, ez nem szolgálja a stabilitást.
Bizony, bizony. Nagyon fontos, és szerintem a logikailag az utolsó kérdés csoporthoz érkeztünk. Mi a perspektíva? Mi a prognózisod? Dolgozataidban olvastam, hogy Kína jogrendszerének, alkotmányos berendezkedésének több kihívás van, és több forgatókönyv képzelhet el, ha ezekről szólnál.
Én három forgatókönyvet látok, ami elképzelhető. Az első forgatókönyv szerint a változás és az állandóságnak a politikai hívei, azok körülbelül egyensúlyba kerültek, és egy ilyen részleges reformegyensúly alakult ki, vagyis további változás nem várható, esetleg stagnálás és visszafejlődés lehet. Én ezt nem tartom valószínű forgatókönyvnek.
Tehát alakulhatnak dolgok rosszul is.
Alakulhatnak rosszul is, de nem gondolom, hogy ez lenne a legvalószínűbb forgatókönyv. Egy nagyon optimista forgatókönyv szerint Kína már ráállt arra a fejlődési pályára, amin Dél-Korea és mondjuk Tajvan mozgott, vagyis a gazdasági fejlődést előbb-utóbb a jogállamiság erősödése, és még később majd a demokratikus átalakulás fogja követni. Uh-huh. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy Kína valóban erre a fejlődési pályára állt. Én úgy gondolom, hogy inkább Szingapúr számukra a példakép ebből a tekintetben, ahol erőteljes gazdasági fejlődés, jogállamiság, de rendkívül korlátozott demokrácia.
Igen, működik. Így van.
A harmadik
azután a diktatúra után, amiatt volt korábban, kegyetlen diktatúra volt valamikor.
Ehhez képest a legvalószínűbb forgatókönyv szerintem a harmadik verzió, ami úgy szól, hogy a pártállami keretek között folytatódik az intézményeknek a modernizációja, abból a célból, hogy egyébként a pártállami keretek közötti funkcióikat hatékonyabban
jobban
tudják
működjön.
Ellátni. És igen. Így módon a népi bíróságok is hatékonyabb biztonsági szerepként funkcionáljanak, igen. Mint amilyenek.
Kevesebb fölösleges konfliktus gyűjtsenek.
Így van, és, és magukat a konfliktusokat ne kelljen mindig a politikai szférába tolni ahhoz, hogy a megoldásokat megtaláljuk.
Egy bolond poénnal zárom le. Mondd, lennél te kínai jogtanácsadó odakint, mondjuk az észak, tehát a koreai határhoz közel, most vagy akár 20-30 év múlva. Jót jogásznak lenni, vagy jó volna jogásznak lenni, vagy várjunk egy kicsit még?
Én ezzel még várnék egy bő évtizedet mindenképpen.
De szerinted alapvetően azért jó irányba mozdulnak a dolgok, még ha lassan is kínai módra is?
Én úgy gondolom, hogy a Kínában a dolgok mindig abba az irányba mozdulnak, amilyen irányba a kínaiak akarják.
Világ. Jó, hát erről van itt szó. Kérem szépen, adásidőnk lényegében leperget, a játék maradt hátra, a rakott agytorna feladványának a kérdések következnek, de itt a kérdéseknél mindjárt egy nagyon fontos dolgot. Ez játék, ahol nyerni lehet, és dr. Bóka János úr egy extra személyes ajándékot hozott a játék nyertese számára. Mutassuk meg a webkamera számára, és mondjuk el, mi ez?
Megmutatom a webkamerának is, ez az STS Szedeák kosárlabda csapatnak az egyik meze.
XXXL-es
mez. 4XL-es mez. Ez azt jelenti, hogy nem csak mezként, hanem hálóinként is nagyszerűen használható.
És a kérdéseket Jánossal együtt raktuk össze, ezeket most ledarálom, látom már valaki majdnem kész a válaszokkal, hiszen reggel ott van, íme a kérdések. Első kérdés. Hány képviselőből állna a Magyar Országgyűlés, ha arányaiban annyi állampolgár jutna egy képviselő, mint a kínai országos népi gyűlés esetén, tehát arányok? Mennyi volna a magyar 386, hogyha kínai módon arányosítanánk? A második kérdés. A kínai büntetőtörvénykönyv szerint hány bűncselekményre szabható ki halálbüntetés? Nagyon érdekes válaszok jönnek. Harmadik. A kínai kommunista párt egyetlen legálisan működő párt-e a kínai népköztársaságban? Ez a negyedik egyébként, bocsánat. A harmadik. Szerepel-e a kínai kommunista párt a hatályos kínai alkotmány rendelkező részében? Itt hangsúly az utolsó szoktalom. Tehát ez a hármas számú, a négyes pedig, hogy a KKP az egyetlen legálisan működő párt a kínai népköztársaságban. A válaszokat természetesen most most is a fórumban várjuk. Az első perfekt, helyes megfertő sportmesz kap nem egyet, hanem kettőt. Dr. Bóka Jánosért az enyémért, csak úgy, mint legutóbb Károly nyert, a meze már ott van leadva, ő hát érte, gratulálunk. Tehát köszönöm, hogy itt voltál, dr. Bóka János tanár úr, együtt köszönjük meg a rádió a hallgató figyelmét és a rádió technikai stábjának, Árva Brigittának és Józsa Péternek a segítő közeműködést, szép estét kíván Kollár György és Bóka János, a viszont hallásra két hét múlva, folytatás következik május 26-án, két nappal BL döntő előtt, na, hogy futballról lesz szó, viszont hallásra.